Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Testvéreim, fennállva magasztaljuk Urunkat, Istenünket, 25. Zsoltárunkat énekeljük első verszakával. Foglaljuk el helyünket. Ma este két bizonságunk lesz, bizonságtételünk lesz. Szántó Lajos bácsit kérem először, énekeket hozott nekünk. Így szolgálunk most közösen Istennek.
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és a legnagyobb örömöm, hogy én is itt lehetek ebben az evangelizációs napoknak az elején, mert van egy olyan énekem, amivel életem során a felmenőimmel köszöntöttük az evangéliumi heteket, és mit is jelent az evangéliumi evangélium hete, hirdetni az ígét, Istennek erejét, megváltó szeretetét. Na de a köszöntés a hirdetésre. Nem sokan ismerik ezt az éneket, úgyhogy el is éneklem a szövegét, mert a muzsika csak szépen elhangzik, de a tartalom azért mégis az igazi. Hirdessétek hangos szóval, hogy Isten a szeretet. Erről szól a föld szépsége, ezt hirdetik az egek. Halleluja, mi igazság, elménk alig fogja fel. Mégis hangos énekekkel vígan csak ezt zengjük el. Vígan zengjük el az éneket. Ez a lényege tulajdonképpen az evangelizációnak is. Isten tiszteletek végén hogy búcsúzunk el az egymástól a következő alkalomig? Áldással. Én kiválasztottam egy áldást, erre az alkalomra is, és el is mondom mindjárt. Istennek szeretete, a Krisztusnak kegyelme és a Szentlélek ereje maradjon, legyen velünk és maradjon mindannyiunkkal. Így búcsúzzunk el egymástól, ugye, a következő alkalomig. Hát tulajdonképpen ez az áldás az, ami megmar, a vége érdekes, legyen és maradjon mindannyiunkban. Hogy lehet ezt magunkba tartani? Úgy, hogy kinyitjuk a szívünket, és beeresztjük, befogadjuk ezt az áldást. Ilyen szempontból kerestem énekeket ehhez az áldáshoz, és meg is találtam némelyiket. Istennek szeretete legyen és maradjon mindannyiunkkal. Ha megkérdezem hirtelen, van szeretet ünnepünk? Van. Melyik a szeretet ünnepe? A karácsony. Rögtön válaszoltátok volna. Isten szeretete, Krisztus születése, ő elküldte egyszülött fiát. Miért? Mert úgy szereti a világot, hogy az ő egyszülött fiát küldte el, hogy megtartson bennünket, megmentsen bennünket. És ezzel kapcsolatban már is mondom azt az éneket, hogy Isten a szeretet. Ez is egy ritkán hangzó ének, már is mondom a tartalmát. Isten szeretet váltságot szerzett, Isten szeretet, mert megmentett. Azért ismételem, Isten szeretet, engem is szeret, mert megmentett. Ő küldé Jézust, a hű megváltott, ő küldé Jézust, ki megváltott. Azért ismételem, Isten szeretett, téged is szeret, mert megmentett. Ez az egyik volt, ami alkalmazkodik az igéhez, és tulajdonképpen most kapcsolódik az a, hogy kell az Isten szeretetét, Isten szeretete legyen és maradjon mindannyiunkkal. Befogadni a szívünkbe. Úgy tudom, az evangelizáció mottója is az, hogy fogadjuk be a szívünkbe az ígét, és őrizzük meg az áldást és azokat az ígéket, amelyeket kapunk ilyen alkalomkor. Befogadtuk Isten szeretetét a szívünkbe, és ugye az evangelizáció azt jelenti, hogy hirdessük az igét. Hát hogy sugározik ki a szívünkből a szeretet, ha nem kérünk erőt hozzá? A Szentlélek ereje legyen és maradjon közöttünk, és adjon erőt, hogy kisugározzon a szeretet tőlünk is. Már is muzsikálom azt az éneket, amely erre vonatkozik. Ezt is fogadjuk be a szívünkbe, és tartsuk meg azt, hogy Isten jöjjön el hozzánk. A következő visszatérve az áldásra, Krisztusnak kegyelme legyen és maradjon mindannyiunkkal. amikor találkozunk egymással, mi volt az első kérdés? Hogy vagy? Rövid válaszokat kapunk. Jól, köszönöm, jól vagyok. És hogy sugározzon belőlünk, akik ismerősök, és tudjuk, hogy velünk egy értelemben vannak, azoknak én is azt mondom, hogy kegyelemben. Ez is egy rövid válasz. És azt mondom, hogy ha bővebben, Krisztus megtartó kegyelmében. Hogy vagy? Krisztus megtartó kegyelmében. Ezt is mondom most, mert itt nyugodtan elmondhatom bőségesen, mert mindenkinek az legnagyobb öröme, hogyha megtartó kegyelemben tartja az életét Jézus. Muzsikálom is. Tartsa meg az ő kegyelmét. Hogy ez mind a szívünkben van. Ki őrzi ezt meg? Magunk igyekezünk, de nem mindig sikerül. Jézust hívjuk be a szívünkbe, és őrizzük ott. Már is muzsikálom ezt az éneket is. Másik muzsikát kellett volna elővennem, mert van benne egy félhang, addig elmuzsikálom, mert ezt sem hallottuk sokszor énekelni. Szívembe jöjj, szívembe jöjj, jöjj szívembe most, Úr Jézus. Ó, jöjj még ma, és lakj abba, jöjj szívembe most, Úr Jézus. Még egyszer elmuzsikálom, mert a félhang hiányzik, és ha hiányzó az ének, az nem jó. Jöjj szívünkbe most, Úr Jézus, és tartsa meg evangelizációs időnk alatt is tisztelettel. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Amen.
Szívembe jöjj Jézus, és aki Jézussal találkozott, Érpalvi Zsolt presbiter testvérünket kérjük a bizonságtételére.
Sziasztok, áldás békesség! Hú, nagyon szerettem volna sokat készülni erre az alkalomra. Gondolkoztam azon, hogy fölírok dolgokat, hogy miket fogok mondani, de aztán végül is úgy döntöttem, hogy ezt a dolgot inkább Istenre bízom, hogy mit fogok mondani. És szép lassan, ahogy közeledtem a templom felé, napról napra úgy egyre jobban rávilágított arra, hogy miről kéne beszélnem az életemmel kapcsolatban. Hát most nem fogok arról beszélni, amitről eddig beszéltem, tehát hogy ateista családból származom, körülbelül 22 évvel ezelőtt tértem meg Jézushoz, hanem inkább arról szeretnék mesélni, hogy hogyan, két fontos dolgot szerettem volna. Az egyik, hogy hogyan tanított, a másik pedig, hogy most mi a legfontosabb számomra. Hogyan tanított, mivel én késői megtérő vagyok, sok hibát elkövettem, ifjú felnőttként, és nagyon szerettem dolgozni, és hittem azt, hogy jó, jó, hogy ilyen sokat dolgozom, sokat teszek a családomért, és már két gyermekünk volt, amikor is rendszeresen 10 óra fölött dolgoztam naponta 10-12 órákat, és egyik alkalom, amikor hazafelé mentem 11 óra körül, ez egy novemberi nap volt, autóval az M7-es autópályáról, mert hogy Budapesten dolgoztam, és Válba laktunk egy faluba. Tehát egy ilyen ingázós életet éltünk. Tehát az autóval mentem hazafelé egy ilyen sötét, borongós novemberi napon, és figyelmetlenségből és látási viszonyokból adódóan elkövettem egy hibát. Ott volt egy baleset, amivel hát ütköztem egy kis terrautóval, tehát későn vettem észre, rosszak voltak a látási viszonyok, neki mentem, és a jobb belejét megütött az autónak. Ez azt eredményezte, hogy az autó nem tudott tovább menni, és az akkumulátor nem működött, nem volt elektromosság az autón, és tök korom sötét volt, és keresztbe voltam állva az autópályán. És hát röviden fogalmazva, nekem jött egy kamion, ami hossz irányba elkezdte forgatni az autót. Én kirepültem az autóból, leszakadt az ajtó, kirepültem az autóból, és kimentem a szélére az útnak. Azt kell tudni, hogy ezt azért meséltem el, mert ebben a balesetben komoly sérüléseket kellett volna, hogy szenvedjek. De ez volt az első olyan élményem, hogy éreztem, ahogy két kezében tart Isten. Először nyugalmat és békességet éreztem, miközben repültem az autóval kifelé, és egyetlen karcolás nélkül úsztam meg ezt a balesetet. Mikor felhívtam a feleségemet, akkor azt hitte, hogy valami gipszágyban fekszem. Az autó az felgyulladt és elégett egyébként, amikor kirepültem belőle. Ez volt az első tanítása Istennek, arra vonatkozóan, hogy talán nem kéne ennyit dolgoznom, és többet kéne a családommal foglalkoznom. A másik, amit szerettem volna, nagyon sok volt ilyen, de csak hármat fogok kiemelni. A másik az volt, amikor nagyon, ez is a munkával kapcsolatos, nagyon bíztam a munkahelyemben, milyen megbízható, nagyon jó keresetem van, fix munkahelyem, már nem túloráztam sokat, milyen jó ez így, és jött a válság. Mindenki valamilyen szinten ezt megérezte, gondolom. Hát mi gyakorlatilag két évig nem volt fix munkahelyem. Tehát elvette tőlünk akkor Isten az összes fix munka lehetőségét. Ezzel megmutatva azt, hogy nem ebben kell bíznom. Először pánik helyzet volt, mert alapból el kellett hagynunk az otthonunkat, és egy bérlési időszakot kellett végigélnünk két évig, úgyhogy nagyon sok gyerekünk volt akkor is már, és szépen lassan rávezetett napról napra, hogy tudom, tehát ebben az esetben arra akartam nyitani, hogy nem kell előre látnom a hónapra, vagy évre, egy egész évre rá, hogy van munkám, és hogy mit fogok csinálni. Hanem ő minden alkalommal egy-két hétre előre úgymond világította előttem az utat. És ahogy telt az idő, ez az két év, ez erről szólt. És elképesztő módon kialakított vele kapcsolatosan egy erős bizalmat, hogy csak benne bízzak a munkával kapcsolatosan. Olyan csodálatos dolgokat adott, olyan helyekről kaptunk lehetőségeket, ami olyan ablakokat nyitott meg számunkra, ami elképesztő csodálatos volt. Ehhez még hozzáfűznék egy olyat, hogy a pénzzel kapcsolatosan, hogy volt például egy olyan érdekes dolog, hogy a Dávid fiamnak voltak problémái az iskolára való bejutásra, és egy speciális óvodába kellett beiratni az utolsó évben iskola előtt, és ez 70 ezer forintos iskola, vagy óvoda volt. Tehát 70 ezer forintba került az óvoda, nem volt ennyi pénzünk. És úgy irattuk be, hogy nem tudtuk, hogy mi lesz. De kaptunk egy olyan üzenetet, hogy meg lesz rá a megoldás. És ez is egy csoda volt, hogy akkor kinyitott Isten egy ablakot, egy munkalehetőséget, egy kapcsolatot, ami pontosan ennyi pénzt adott nekünk havonta pluszba. És ez pont addig tartott, amíg az óvodát be nem fejezte a Dávid. És utána az bezáródott ez a lehetőség. Tehát, hogy hihetetlen módon megmutatta, hogy mindig velünk van, és hogy rátámaszkodhatunk. A harmadik amit szerettem volna elmondani, az egészségemmel kapcsolatos. Ezek mind olyan dolgok voltak, amik akkor erősen nagy csapásnak élhettük volna meg. Az egészségemmel is, tehát én mindig azt gondoltam, hogy nagyon, nagyon fit vagyok, egészséges, semmi bajom nem volt sose, és bíztam az egészségemben. Na, és ezzel kapcsolatosan is tanított Isten. Elkezdtem ilyen spontán rosszul lenni, tehát hogy elájultam többször, és ez odáig fajult, hogy végül is kiderült, hogy egy szívbetegségem van, és pacemakert kaptam. Kétszer, az utolsó két alkalom az olyan volt, hogy a gyerekeket vittem óvodába, és a zebrán futottam át, és úgy ájultam el. És volt egy olyan, hogy az iskolába mentünk autóval, és a vezetés közben ájultam el. Tehát erre mindenképpen megoldást kellett találni. Ebben is gyakorlatilag azt mutatta meg Isten, hogy csak rá hagyatkozhatok, és csak benne bízhatok, és hogy nem bízhatok a saját erőmben, vagy a saját egészségemben, ezt is őtől lekapom. És ilyen és ehhez hasonló tanítások folyamatosan vannak az életünkben. A másik téma, amit szerettem volna mondani, az pedig a szolgálat. Nagyon-nagyon fontos számomra a szolgálat. Alaphelyzetből ugye nekünk, mi nagy családosok vagyunk, 7 gyerekünk van, és ugye a saját családomban is sok szolgálni való van. És a gyülekezet felé is sok mindent lehet tenni, és ez nekem nagyon-nagyon fontos feladat, és nagyon szeretem ezt tenni. Ugye kórusban énekelünk, akkor szeretünk ilyen zenei szolgálatban részt venni, de vannak komoly terveim ezzel kapcsolatban, de erről most nem szeretnék bővebben, de nagyon szeretném ezt a közös éneklést, vagy közös zenélést ezt tovább erősíteni a gyülekezetben. És elindult egy csodálatos dolog, ez a vers írás. Nem írtam soha verset. Soha senki nem tanított verset írni, nem éreztem tehetségesnek magam versírásban. Egyszerűen csak annyi történt, hogy egyszer jöttem hívvel haza, és gondolkoztam egy igén, és elindított egy versírást bennem Isten. Tehát, hogy elindított egy verset ezzel kapcsolatban, és elkezdett kényszeríteni, hogy ezt írjam le. És amikor leszálltam a hévről, utána nem engedte, hogy hazáig, hanem már a telefonomon el kellett kezdenem írnom, és mire hazaértem, kész volt a vers. És onnantól kezdve folyamatosan van egy ilyen késztetés bennem, tehát Isten késztet arra, hogy írjak verseket. Ez általában azért történik, mert hogyha van egy ige, vagy van egy üzenetet számomra, ugye minden nap van ige, és minden nap van üzenet, akkor ezt szeretném egyrészt megérteni jobban, elmélyíteni magamba, és arra gondoltam, hogyha versben leírom, akkor egyrészt ez működik magam számára is, meg a többiek számára is, akik elolvassák ezt a verset. És nagyon, nagyon jó érzés. Nem én csinálom. Tehát ez megint egy olyan dolog, amit nem én csinálok. Tehát hihetetlen jó olyannal foglalkozni, amikor csak egy eszköz vagyok Isten kezében. És végezetül csak annyit szeretnék mondani, hogy volt egy ige hirdetés, ami nekem nagyon fontos volt, és azt szeretném elmondani, az üzenetét. Ezt Kenyeresi Károly ige hirdetése volt Vában, ami arról szólt, hogy három fontos nap van az életünkben, vagyis hát ami nekünk fontos, csak három nap. És én ez szerint próbálom élni az életemet. Az első nap az, amikor átadtam az életemet az Úr Krisztusnak, a másik nap az, amikor meghalok, és a mennyi atyámhoz fogok kerülni, és a harmadik nap pedig az, ami most van, ez a nap. És mindig ez a nap. Ez a pillanat, ami most van. És ez engem nagyon megfogott, és azóta ez szerint élem az életem. Az igén pedig, akik az Úrban bíznak, azoknak erejük megújul, szárnyak elnek, mint a sasok, futnak és nem blankadnak, megjárnak és nem fáladnak el. Ézsaiás 40:31. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen Hétfalvi és Zsolt bizonságtételét. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által Te megmutatod önmagadat a mi életünkben. Hálásan köszönjük Neked azokat az egészen világos és tiszta pillanatokat, amikor az evangélium megérintett bennünket, amikor megláttuk a fontos perceket a mindennapokban, és hálásan köszönjük Neked, hogy azóta is tartasz bennünket. Köszönjük, hogy ezt az estét és ezt a három napot is ezért készítetted, hogy megtarts bennünket, hogy megments minket. Pedig mi annyiszor szerettünk volna kibújni a Te ölelésedből, ellökni Téged, máshol keresni a boldogságot, valahogyan máshogyan élni az életet. És köszönjük, hogy Te utánunk jöttél. Köszönjük, hogy Te fiadban a legnagyobbat, a legtöbbet adtad és adod. Így kérünk, hogy most engedj bepillantást a Te szerető gondolataidba, ad a Te igédet, hogy fiadra nézve értsük és hirdessük azt, mint evangéliumot, jó hírt ennek a világnak. Jézusért kérünk, szent lelkeddel védj jelen, légy jelen és védj körül bennünket. Amen. Testvérem, Istenünk igéjét Jeremiás próféta könyvéből olvasom ezen az estén. Jeremiás próféta könyvéből, a 8. fejezetből szól Istenünk igéje. 18. verstől olvasom. Gyógyíthatatlan vagyok, gond terhel, beteg a szívem. Népem kiáltása hangzik messze földről, hát nincs az Úr a Sionon, nincs árott a királya. Miért bosszantottak engem bálványokkal, idegen hiába valóságokkal? Elmúlt az aratás, véget ért a nyár, és mi nem szabadultunk meg. Népem összetörése engem is összetört, gyászolok, rémület fogott el, nincs balzsamolaj Gileádban, nincs orvosság. Miért nem tudnak begyógyulni népemen a sebek? Bárcsak a fejem víznek és szemem könnynek forrásává válnék. Éjjel-nappal siratnám népem megöltjeit. Amen. Kedves testvérek, régi időkbe kalauzol bennünket Jeremiás próféta könyve. Egy olyan időszakot említ a próféta, amely időszak sok fájdalommal, sok nyomorúsággal, sok gonddal jár. Azt mondja egészen konkrétan a felolvasott igében, hogy beteg a szívem. Zsolt is erről beszélt egy picit a maga életéből. És jól tudjuk, hogy milyen nehéz az, hogyha valóban beteg az embernek a szíve. Mert a szívünk az életfontosságú szervünk. Minden fizikai hatásra reagál, teljesen sajátos és egyedi központja van, irányítása van. A Szentírás, amikor a szívről beszél, akkor nagyon összetetten szól. Azt mondja, hogy a szív felvidulhat, és a szív elszomorodhat. Azaz, minthogyha azt látnánk, hogy a szívünk az az érzelmeinknek a központja. Van benne félénkség, irítség, bizalom, innen indul ki az áldozatkészség, és van benne gyűlölet is. Persze, tudjuk a Bírák könyvéből, és nekem könnyű, mert kinyitottam egy lexikont, és ebből megnéztem ezeket, az értelem központja is a szív. Vannak a szívnek tervei. Azt mondja a Szentírás, egy helyütt a tanakodásnak a helye. Az ember szívével lehet beszélni, és Máriáról tudjuk azt, hogy a dolgokat, gondolatokat lehet a szívben forgatni is. De a zsoltárok szerint a szívben ott van az erkölcsösség is. Őszintesség, tisztaság, hibátlanság. Benne van az akarat. Megkeményedhet és megkövéredhet. Nem fogadja be Isten szavát. Nem véletlenül mondja egy helyen Cseri Kálmán, amikor a szívnek az egészét és teljességét látja, hogy a szív a Biblia szóhasználatában az egész ember. Amilyen a szíve, olyan az ember. Ma este néhány mondatban, gondolatban a beteg szívről szeretnék szólni. Arról a beteg szívről, amely szorosan összekapcsolódik az összetörtséggel is. Ezt a képet, hogy összetört szív vagy beteg szív, széles körben használjuk a társadalmunkban, és nagyon romantikusan hangzik. Azokban a pillanatokban, amikor az ember úgy érzi, hogy valami érzelmi hullám átrohant rajta. De a beteg szív, vagy a megtört szív, az egészen konkrétan egy orvosi kórkép is. Egy olyan orvosi kórkép, amelyet nagyon nehéz megkülönböztetni a szívinfarktustól. Amikor a szószoros értelemben megtörik az embernek a szíve. Amikor nem tudunk elhordozni bizonyos dolgokat. Amikor megkeseredik az embernek a szíve. Hány és hány ilyen pillanat eset van. Emlékszem egy olyan pillanatra, egy olyan percre. Néhányan vagyunk itt a gyülekezetben, akik hallottuk ugyanezt a sikolyt. Amikor összetört valakinek a szíve, megrepett a szószoros értelemben a szíve. Egy hétfői nap volt, világosan emlékszem, lelkész értekeztet, lent már a kollégák, az evangélikus és a görögkatolikus lelkész ott volt a pomázi gyülekezeti teremben. Megcsörrent a telefonom, nem halkítottam le, és egy ismerős hang bele üvöltött a telefonba a fájdalomtól. Tiszteletes úr, meghalt a gyermekem. Az anya, aki 9 hónapon keresztül érezte a szíve alatt gyermeke szívének dobbanását, halott csecsemőt hozott a világra. emlékszem erre a sikolyra, mély üvöltésre, fájdalomra, ami ott volt a hangjában. De ugyanígy megtörhet az embernek a szíve, amikor megtudja, hogy a szerette mondjuk beteg, rákos. Megszakad az embernek a szíve, amikor látja, hogy valami összeomlik, amiért annyit könyörgött, amiért annyit imádkozott. Hány és hány összetört, beteg, fájó szívű ember van, akár csak itt Pomázon is, vagy Csobánkán is, vagy Budakalászon, Szentendrén. Hány és hány összetört szívű ember van a templomokban. Fájdalommal élik az életüket. Emlékszem, egy alkalommal beszéltem közöttetek erről, hogy a szív ismeri a maga keserűségét. Ez az igehirdetés meg is jelent az újságunkban. Amikor az ember úgy érzi, hogy olyan mély a fájdalma, mint egy elszigetelt börtöncellában lévő embernek a kiáltása. És az is egészen biztos, hogy a nagy ellenség nem akar mást, mint bezárni a hívő embereket a fájdalomnak ebbe a kelepcébe, elszigeteltségben tartani bennünket. De íme Isten éppen az ellenkezőjét akarja. Íme Isten valami egészen újat szeretne velünk. Azt mondja Spurgeon egy alkalommal, hogy sokféle beteg, sokféle összetört szív létezik, és Krisztus meg tudja gyógyítani mindet. Isten az, aki meg tudja gyógyítani a megtört szívet, és ő az, aki tud szólni a beteg lélekhez. Isten, ami orvosunk. Ő az, aki odafordult mondjuk a Szentírásban egy nagy, megtört szívű asszonyhoz, Sárához. Sárához, akinek Isten azt ígérte, hogy gyermeke lesz. És nem lett. És nem született meg. Mert meddő volt. Hiába vágyta, hiába imádkozott, nem ment. Isten az, aki meg tudta gyógyítani a Szentírásban Dávidot, a királyt, akinek az életében, a megtört szívében ott voltak a bűn szégyenletes nyomai, pecsétjei, az Isten elhagyásának a következményei, a nagy lázadásnak a következménye. És Isten meg tudta gyógyítani mondjuk Hóseás prófétát, akinek a szíve azért tört meg, mert viszonzata szerelemben volt. Jól tudja Isten, hogy a megtört szív az egyben nyitott szív is. Szólhat hozzá, gyógyítással töltheti meg, imával megújulhat. Nem véletlen, hogy azt mondja éppen a bűnéből meggyógyuló Dávid, hogy a töredelmes és a megtört szívet nem veted meg, Istenem. Nem veted meg. És nem véletlenül mondja Jézus azoknak, akik fájdalmat, így mondom most lélekben, valamifajta nyomorúságot hordoznak, hogy boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Miért? Azért, mert nekünk van valakink, aki egészen konkrétan tudja, látja azt, hogy milyen gyógyítani. Ézsaiás proféta nagyon világosan beszél arról, hogy Jézus az, aki a mi vétkeinkért kapott sebeket, bűneinkért törték össze. Hadd mondjam így, azért, mert Jézusban Isten tudja, hogy milyen a megtört szívű ember, milyen a megsebzett lelkű ember, milyen az, aki testében és lelkében hordozza ezt. és aki egyedül haláláig hűséges marad az atyához. Bárcsak mi is megértenénk, megtanulnánk, megtapasztalnánk azt, hogy miért mondja olyan profétikusan az Ószövetség nagy szenvedője, ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de keze meg is gyógyít. Így szól az Úr. Ezt élik át a Szentírásban lévők. Ezt élik át az Isten kezében lévő emberek. Egy amerikai igehirdető a következőt jegyezte fel egy alkalommal. Két férfi beszélget, és az egyik ilyen egyházi pletyka lehet. Ez azt mondja az egyik, hogy hallottam, hogy elküldtétek a gyülekezeteteknek a lelkészét. Kérdezi a másik. Miért? Hát azért, mert állandóan azt mondta nekünk, hogy a pokolba jutunk. És kérdezik tőle, mit mond az új lelkész? Ő is azt mondja, hogy a pokolba jutunk. De akkor mi a különbség a kettő között? Azt mondja, az első ezt mindig úgy mondta, minthogyha örülne neki. És amikor a második ezt kimondja, az úgy hangzik a szájából, mintha ez összetörni a szívét. Igen, kedves testvérek, nem könnyű nekünk elfogadni a kemény igazságot. Az egyik örül annak, hogy a másik a pokorba kerül, a másik pedig össze van törve ez alatt a súly alatt. Jeremiás ilyen összetört emberként, ilyen második összetört emberként írja ezeket a sorokat az ő népének. Bele szakad a szíve abba, hogy az ő népe, a szerettei, a barátai, mondjuk így a szószoros értelemben a testvérei, a rokonai, azok nem fordulnak el a bűntől. Miért nem fordul meg Jeruzsálem? Miért nem hajlandók visszatérni? Miért nem hajlandók megtérni? Ezt kérdezi Jeremiás. Miért nem akarnak visszatérni Istenhez, pedig erre minden lehetőségük megvolna és megvan? Azt mondja Jeremiás, ez a fajta értetlenség, ez engem összetör. És hozzáteszi azt a felolvasott igében, a 8. fejezetet elolvashatok, hogy azért nem értem, mondja a próféta, hogy valaki miért nem akar Istenhez térni, mert még a gólyák is tudják, hogy merre kell menni. A vándorló madarak is tudják, hogy melyik az engedelmességnek az útja, hol van az ő helyük, hol van az otthonuk. Csak az ember nem. Hadd mondjam így, kedves testvérek, mi modern keresztjének, mi nagyon sokszor gyakoroljuk a bűnvallást, de nem gyakoroljuk a bűnbánatot. Ragaszkodunk ahhoz, hogy megvalljuk bűneinket, hogy hű és igaz, és megbocsátja a mi bűneinket, de figyelmen kívül hagyjuk Jézusnak a szavát, hogy nem az igazakat hívtam, hanem a bűnösöket megtérésre. A bűnbánatot egyszeri cselekedetként kezeljük a megtéréskor, és azután már el is felejtjük. Jézus azt mondja, nem. El kell fordulnunk a mi bűneinktől. Emlékeznünk kell arra, amit Jézus mondott azoknak, akiknek megbocsátott. Azt mondta, menj el, és többé ne vétkezz. Mi gyakran csak odáig jutunk el, és jajdul Jeremiásnak a szava, hogy sajnálom, 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 és újra elkövetjük ugyanazt a hibát. De hogy abba hagynánk, hogy megváltoznánk, nagyon beteg a mi szívünk. A bűnbánat, a kegyelem ajándéka. A bűnbánó ember elhagyja a pusztító utat, a rabszolga elhagyja a gáját, a fogoly a börtönét, a tolvaj az áruját, a koldus a rongyát. A bűnbánat megszabadít bennünket. Ezt mondja Isten igéje. A gyógyulásnak az első formája éppen ez lehet számunkra. A második, amiről Isten nagyon konkrétan beszél, az, amikor úgy törődik össze az embernek a szíve, hogy hallgatja Isten igéjét. Hallgatja Isten igéjét. És amikor az ember nem hallja meg Istennek a szavát, akkor meg az Isten szíve roppan meg. Nagyon furcsa dolog, hogy azt gondolom egyébként, hogy Magyarországon is igaz, de a világon egészen bizonyos, hogy a szentírás eladások azok évről évre mindig nagyon magas helyen szerepelnek a könyv eladási listákon. Még mindig nagyon népszerű Bibliát venni, vagy nagyon népszerű Bibliát ajándékozni. Csak az a probléma, hogy úgy tűnik, hogy az embereknek a véleménye, tetrekészsége, mondjuk Biblia vásárlási kedve és a cselekedetek között nincsen összhang. Hogy nem gyakoroljuk Istennek az igéjét. Hogy nem értjük meg azt, amit Jakab apostol mond, az igének ne csak hallgatói legyetek, hanem az igének legyetek cselekvői is, mert ha nem így tesztek, akkor becsapva érzitek magatokat. És nem véletlenül mondja Jakab másút, hogy fogadjátok alázatosan azt az igét, amely megfogant bennetek, mert megmenthet titeket. Üdvözöljétek! Köszöntsétek Isten szavát, az evangéliumot, erről beszélt Lajos bácsi. És kezdjük el alkalmazni az Isten igéjét, és hiszem, hogy az Isten igéjének alkalmazása, az megváltoztatja a mi szívünket. Meggyógyítja a mi életünket. Jeremiás proféta látja ezt az összetörtséget, látja ezt a kuszasságot, és azt mondja, hogy népem összetörése engem is összetört. Gyászolok, borzalom vett erőt rajtam. Az emberek olyanok voltak számára, mint a gyermeke, akik kapaszkodtak az életbe. A gyászolók kifejezés itt ebben az igében azt jelenti, hogy sötétben vagyok, hogy fekete vagyok. Megdöbbentette az a kín, ami körülvette őt. Jeremiás olyan volt, mint az a szülő, aki nézte, hogy a gyermeke rossz döntésekkel teljesen tönkreteszi az életét. Ó, de nehéz ez. A kérdés az, hogy van-e gyógyulás? Van-e a megtört szívnek gyógyulása? Sokan tagadják, és azt mondják, hogy nincs. Jeremiás is felteszi ezt a kérdést, egy metafora tulajdonképpen, egy kép, amit itt ebben az igében mond. Hát nincs balzsam Gileádban. A korábbi hallgatók nagyon gyorsan és tökéletesen megértették, vagy megértették volna ezt a képet. Jeremiás kelet felé nézett, Gileád városa felé, a Jordántól keletre, Moábtól északra. És ez a település, vagy ez a rész nagyon híres volt a gyógyító kenőcséről, amelyet egy fa gyantájából készítettek. Gileád az akkori ember számára a remény szimbóluma volt, a gyógyulásnak a lehetőség, a gyógyulásnak a vidéke, az orvoslásnak a helye. Azt mondja Jeremiás, hogy a beteg szívnek A megtört szívnek létezik gyógyulása. Létezik Isten szava. Megint csak egy lelkész írja le, az utolsó képem ez, amikor egy 30 éves férfi átmászik a korláton a Niagara vízesésnél, és beugrik a vízesésnek az zuhatagába. 173 méteres víz zuhan rá. Még ha akarna is, onnan már nem lehet visszafordulni. Leírják, 675 000 liter víz másodpercenként zuhan rá. Mint hogyha mi egy kis patakba egy fogpiszkálót dobnánk. Egyszer csak a férfi felbukkan az áramlatnak az alján. Eszméletére van, úszik, feje zihál. A nagy esés letépte a ruháját, mezítelenül van. Szinte senki nem élné túl ezt az zuhanást. Majd belekapaszkodik egy uszadékba. Jön a rendőrség, és kiáltja neki, ússzon a part felé, jöjjön a part felé. A férfi pedig visszautasítja. Elengedi az uszadékfát, és az ellenkező irányba indul. Egy helikopter megy fölé. Kinyújtanak neki egy mentő botot, de ő nem akarja megfogni. Kimenti, kidobja kezéből a mentő hevedert, és tovább úszik. Jön a szél, a hullámok. A helikopter újabb kísérletet tesz. Megpróbálja úgy fordítani a helikopternek a rotorját, hogy kifelé keltsen hullámokat, hogy az embert kiterelje a partra. Mindenki mindent megtesz, de a hideg vízben a férfi 30 perc után meghal. Vajon mi elfogadjuk-e Isten hozzánk kinyújtott kezét, karját, Jézus Krisztust? Vajon mi meglátjuk-e, hogy életünkben azokban a pontokban, amelyek egészen kristálytisztán róla szólnak, ő az, aki hív, vár, hogy meggyógyítsa az életünket. Mert hogy össze vagyunk törve, az igaz. Szükségünk van bűnbánatra, szükségünk van Isten igéhére, és szükségünk van időre, hogy meglássuk azt, ami ma történik. Isten hozzánk kinyújtott karját, gyógyítását, Jézust. Amen. Imádkozzunk, testvéreim! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által áldunk és magasztalunk téged, hogy te a megtört szívűekkel vagy. És azért vagy a megtört szívűekkel, mert fiadban te megtört szívűvé lettél. Azért vagy a megtört szívűekkel, mert neked fáj a legjobban az, hogy mi a legjobb szándékkal is, de a pokolba masírozunk. És ezt te nem akarod. Hanem mindent elkövetsz, megmentesz, kinyújtott karodat, hogy nekünk életünk lehessen. Gyógyíts bennünket, kérünk. Gyógyítsd életünket, mindennapjainkat, terveinket. Gyógyítsd, Úrunk, a mi életünket. És arra kérünk téged, hogy bocsásd meg a mi bűneinket, hogy azoktól elforduljunk és azok nélkül éljünk, amivel téged mérgezünk és egymást mérgezzük. Legyen áldott perce, órája ennek ez a mai nap. És köszönjük neked, Urunk, hogy te önmagadat adod és adtad. A legdrágább kincs, a legnagyobb ajándék, hogy ezt megtapasztalhatjuk. Amen. Mondjuk el közösen a mi Urunktól, Jézustól tanult imánkat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Énekeljük testvéreim záró énekünket ma esténken. Záró énekünk 425. dicséretünk lesz, valamennyi versszakával énekeljük el. Fennállva vegyük az áldást. Az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket, gondolatotokat a Krisztus Jézusban. Amen.